Városaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetéről és lelkiségéről szóló sorozatunkban most ismét visszatérünk egy kicsit a történeti részhez. Hiszen az elmúlt alkalmakkor rendi szabályzatunkat ismertettem a kedves testvéreknek, és a szabályzaton keresztül megismerhetük a Pálos rend lelkiségének forrását, hogy hogyan és miképpen fogalmazza meg a szabályzatunk és a szabályzathoz, vagyis a konstitúcióhoz kapcsolódó magyarázat a direktórium, ami kiegészíti a szabályzatunkat. Ugyanakkor már rátértünk a szerzetes életnek fontos részeihez, mégpedig a fogadalmakhoz is. A fogadalmakkal kapcsolatos Pálos rend szabályzatában megfogalmazott útmutatásokat is ismertettem a kedves hallgatókkal. Amikor pedig a történelmi résszel foglalkoztunk, akkor eljutottunk egészen a török időkig, ahhoz az időszakhoz, amikor rendünk nagyon sokat szenvedett, nagyon sok veszteség érte a török pusztítás alatt. Ugyanakkor pedig sok olyan kolostorunk megmaradt, amely kívül esett a török pusztításon, és itt ezekben a kolostorokban folytatódott a pálos élet. De nézzük csak a török kiűzése után, Buda felszabadítása után, hogyan és miképpen alakult a rendi közösségünk, hogyan tudott ebben az időszakban, amely sajnos nem volt olyan túl hosszú, hiszen 100 év állt rendelkezésére a pálos rendnek, hogy újból megerősödjék, milyen feladatokat töltött be. Buda várának 1686-os visszavívásakor a katonák közé számos szerzetes vegyült. Egyesek, mint Aviánói Szent Márk, a harcosokat buzdították. Mások a sebesülteket, betegeket ápolták. Ismét mások tábori lelkészként szolgáltak. Ám mindegyikükben közös volt a vágy visszavinni a kereszténységet a másfél százados török igától megszabadult, nemrég még hódoltságnak számító területek magyarjaihoz. A pálosok a budavári győzelem után szerettek volna mielőbb visszatérni az ország szívébe, ezért két pálos szerzetes hamarosan megjelent, hogy fölkutassa a rend egykori monostorait, birtokait és bejelentse a jogos igényt. Buda Szent Lőrinc romjai a vadonnal vált erdőben túl messzire estek a biztonságot jelentő budai vártól, a várat és környékét pedig már megszállta a többi rend. Ezért a generális perjel javaslatára Pesten kértek maguknak telket a későbbi építkezéshez. Lipót császár 1688-ban engedélyezte a pálosok pesti letelepedését, s a következő évek során a kecskeméti kapuhoz közel vétel útján szertettek néhány roskatag házra és egy mecsetre, amelyet átalakítottak kápolnává. Egészen 1720-ig ez a mecset volt zsolozsmázásuk, misézésük, igehirdetésük színhelye. Az oszmán birodalom egykoron legnyugatibb, határmenti város testvérpárosában, Pesten és Budán megindult életnek a pálosok így a pesti oldalról lehettek nem pusztán tanúi, hanem tevőleges résztvevői. A remeteren tagjait a 15. század kezdetétől fogva egyre több pápai eredetű kiváltság birtokába jutottak, és ezek lehetővé tették számukra a hívekkel való kapcsolatfelvételt. Ez azonban még nem jelentett modern értelembe vett lelkipásztorkodást, hanem a rájuk bízott lelkekkel való törődést. A török hódoltság vagy a főúri önkény miatt a monostort elhagyni kényszerült, és a hívő nép között élő pálosok közül a pappá szenteltek igyekeztek a hitéletet fenntartani igehirdetéssel, a szentségek kiszolgáltatásával. Ez követte a néhány megmaradt monostor templomának fokozatos megnyitása, a hívek sürgető kérésére, sőt, követelésére. Természetesen elsősorban ott, ahol a monostor és templom közelében kisebb-nagyobb település feküdt. Az új helyzethez való alkalmazkodást segítette a boszniai püspök, Marnavics Tomko János által felgyorsított belső reform. Ez új rendi szabályzatot, konstitúciót eredményezett, ami az örök város egyik nyomdájában látott napvilágot, 1643-ban. De 3 év múltán Bécsben újra kellett nyomtatni, mert a Rómában készült példányok nagy része a hajóút során megsemmisült. A megújított rendi konstitúció előírta, hogy a páros szerzetesek ruhája olcsó fehér szövetből készüljön. A csuha bokáig érjen, a csukja se legyen túl széles, se túl szűk ne legyen, hogy ezzel is különbözzenek más szerzetes rendek öltözékétől. A csukja elől a mell közepéig, hátul az övigért. A szerzetesek fejükön kerek, fehér pileolust viseltek. A csuhát egy újnyi széles, egyszerű öv fogta össze. Rendházon kívül a pálosok öltözete, fekete köpeny, széles karimájú kalap volt, télen a hideg ellen báránybőrből készült bekecs, a csuha alatt lábukon csizma. Visszatérve a régi ruházathoz, ma is hasonló a pálosoknak a ruhája, bár természetesen a fehér színen kívül a ruha anyaga nincs megszabva, nyilván olyan ruhából készül a pálos habitus, vagyis a pálos ruha, amilyen anyagot éppen az embernek sikerül találnia. Éppen ezért látható az idő közönként, akik ismerik a pálosokat, néha meg is szokták jegyezni. Van, akinek fehérebb a ruhája, van, akinek egy kicsit sárgább. Ez attól függ, hogy milyen alapanyagot sikerült szerezni. A kapucni, vagyis a csukja, az ugyanúgy néz ki, ahhoz hasonló, mint amit ebben a régebbi konstitúcióban előírtak, és ez a fehér öv, amelyet a derekára köt a pálos szerzetes, és erre fűzi föl a rózsafűzért, ez is ahhoz hasonló, mint amilyen régen volt. A fekete köpenyt ma már ritkábban használják a pálos szerzetesek, bár most is több alkalommal fölvesszük, és ez a külső védő ruha, amellyel az utcán közlekedünk, hogyha adott esetben pálos ruhában, habitusban megyünk ki az utcára. A pileolus, ez a fehér kis fejfedő, amely a püspököknek a pileolusához hasonlít, méretére teljesen ugyanaz, csak fehér, a pápának is van. Tehát ezt ma már nagyon ritkán használják a pálos szerzetesek, bár a mostani szabályzat is lehetővé teszi, hogy ezt fölvegyük. Természetesen már nagy karimájú kalapban nem járunk. Nyilván ez az akkori kor megfelelője volt, akkori viszonyoknak megfelelően írták elő a pálos szerzeteseknek ezt a kalapot. Bár azért a 30-as években én láttam olyan fényképeket, ahol a pálos szerzetesek még ilyen kalapban közlekedtek az utcán. A hajkoszorú és a remete szakáll a rend eltörléséig megmaradt, annak ellenére, hogy a szentszék 1756-ban el akarta tiltani őket a szakáll viseléstől. De a pálosok ettől függetlenül hordták a szakállukat. Más szerzetes közösségekben elég sokáig találkozunk ezzel, sőt napjainkban ma már természetesen a szakálviselés az egyáltalán nem nincs semmifajta szabályzatban tiltva vagy előírva, de például a kapucinus szerzeteseknél, a ferences családon belül önálluk jellemző, hogy szakállat viselnek. Ennyi a külső öltözék és a külső felszín. Most a lelki valóságok megszervezése mellett a pálosok az anyagiak terén is gondos gazdáknak bizonyultak. Birtokaikkal, ha csak lehetett, a hódoltság alatt is igyekeztek valamiféle kapcsolatot tartani, legalább elméletben, emlékezetben megőrizni a birtokjogot. A török uralom megszűnése után birtokjogaikat érvényesítették, és a visszaszerzett területeken újjászervezték a mezőgazdasági termelést vagy erdőgazdálkodást, mint például a pilismaróti uradalomban. Főként a felvidéken nagy kiterjedésű, kiváló minőségű erdeik lévén a pálos testvérek híres fafaragók, asztalosok voltak, monostoraik, templomaik berendezéseit maguk készítették. Ezek közül ma is több megtekinthető, a későbbiek folyamán is majd szó esik erről, például Budapesten a központi szeminárium, amely valamikor pálos kolostor volt, különben, ahogy itt a bevezetőben hallottuk, tehát ez a Kecskeméti utcában található épület együttes, az a pálos kolostor volt valamikor. Itt például az úgynevezett pálos könyvtár évente egy vagy két alkalommal megtekinthető, érdemes elmenni megnézni. Csodálatosan szép fafaragással találkozunk, vagy például, hogyha valaki Székesfehérvárot jár, akkor a ciszterci templom sekrestjébe érdemes bemenni. Valamikor ez a templom a pálos szerzeteseké volt, és akkor készítették a sekrestje bútorzatát, amely szintén csodálatosan szép, vagy pápán a legutóbb bencés templom, most már a plébániához tartozik, templomigazgatóság. Ez a bencés templom is valamikor pálos templom volt, és annak a templomnak az egész belső berendezését a pálos szerzetesek faragták, persze lehetne tovább sorolni. A Pozsonyhoz közel eső 1377-ben alapított Mária völgy szépen példázza, miként lett zarándok szentély, kegyhely a remeték templom, ami után Lipai György prímás, esztergomi érsek, aki 1642 és 1666 között volt érsek, ide több alkalommal is könyörgő zarándoklatot vezetett. Mária völgy fellendülését mutatja az itt élő rendtakok száma. Ugyanis 1643-ban a hat magyarországi monostorban összesen 41 szerzetes élt, közülük Mária völgy lakója 14, Elefánté pedig 15. Az Elefánti kolostorunk Nyitra közelében található. Természetesen ma már nem kolostorként, de még mindig fölfedezhetők ebben az épületben a pálosok nyomai. A maradék 12 fő a többi 4 monostor között osztott meg. Ebben az évben a 4 horvát háznak 40 szerzetese volt, közülük 24 a Lepoklavaiban tartózkodott. A 17. század derekától egyre több adomány érkezett Mária völgybe, s megalapozta az e század végén elkezdett építkezéseket. A csodatevő Mária szobor eredete ide érkeztének időpontja homályos. Ám a zarándokok nem a múltat firtatták elsősorban, hanem a jelent, vagyis a csodákat, főként csodálatos gyógyulásokat. A hívek egyre sokasodtak. Velük a másút vagy a helyszínen történt, és itt bejelentett csodák száma, melyeket 1732-től kezdve külön könyvben jegyeztek fel. Érthető módon Mária völgy lett a rend központja. Mialatt évente legalább 150 állandó zarándoklat a hívek sok ezrét vezette Mária völgybe, a rend újabb sikereket mutatott fel. A horvát és az osztrák házak egy provinciába tömörülve 1700-ban kiváltak a magyar rendtartományból, majd 10 év után a nemzetiségi megoszlás alapján külön osztrák és külön horvát provinciába tömörültek. A pesti rendház építése 1715-ben elkezdődött, és 4 középkori monostort sikerült újjáéleszteni. Ezek Mária Nosztra 1717, Tüskevár 1732, Diósgyőr 1737, Mária család 1749. Ezek a kolostorok közül a Mária Nosztrai látható, tudjuk, hogy Nagy Lajos királyunk alapította, de ekkor erősítették meg, és gyakorlatilag, hogyha valaki ma elmegy Mária Nosztrára, és látja a templom melletti épületet, ami ma a börtönhöz tartozik, és a kolostor épületben van a börtön vezetősége, de annak a régi kolostornak, tehát az 1717-es kolostornak az arculatát mutatja teljes egészében. Tüskeváron legfeljebb csak romokat lehet látni, Diósgyőrben már szinte semmit. A Diósgyőrben található lakótelep épült rá a régi pálos kolostornak a romjaira, illetve amikor az erdészet még ott működött a lakótelep házai között, az erdészetnek az épületében, illetve az udvarában lehetett látni még a pálos kolostorból bizonyos részeket. Én gondolom, hogy most is így van, bár már nem az erdészeti, az az épület együttes, lehet, hogy azt már valaki megvásárolta. Oda legutóbb, amikor egy pár évvel ezelőtt voltam, már nem lehetett bemenni, de helyszín, az megvan, tehát pontosan tudható, hogy hol volt a diósgyőri kolostor. Mária családi kolostorunk, szintén ez Nyitra környékén van, ebbe a kolostorba is már elmentem, de már romos. Nagy kolostor volt, szép kolostor lehetett, de sajnos most már a teteje sincsen meg, és gondolom, hogy ez a folyamat tovább folytatódik, tehát az az épület már úgy tűnik, hogy teljesen össze fog omlani. Tehát ezek mellett 8 helységben kisebb, néhány főnek otthont adó rezidencia is létesült. A magyar rendtartomány 1721-ben 17 monostor, illetve rezidencia alkotta 161 rendtaggal. Ez a komoly fellendülés egyenes következménye volt az előző században végbe ment belső reformnak, valamint az újrendi szabályzat kidolgozásának, amely 1726-ban jelent meg Rómában, s a következő év során került bevezetésre a magyar rendtartományba. A pálos rendbe lépők a középkorral ellentétben, amikor valamennyi monostorban létezett noviciátus, az újkorban először a Vondorfi, majd a Sátoralja újhelyi újoncházban nyertek bevezetést a szerzetesi életbe, a rend sajátos lelkiségébe. A Sátoralja újhelyi kolostorunk ma is látható, gyakorlatilag teljes egészében megvan, legutóbb a piarista atyák tartották fönt, ma is tudomásom szerint a piarista rendtartományhoz tartozik, de már, mint kollégiumként használják az iskola számára a kolostor épületet, de maga a templom a maga szépségében látható, megtekinthető, és a pálos nyomok mindenféleképpen fölfedezhetők a Remete Szent Pál mellékoltárral, ami csodálatosan szép, vagy éppen ebbe a templomba, Sátoraljhelyi templomunkba helyezték el Csepelényi György pálos vértanúnak a földi maradványait is. A teológiai tanulmányok előtérbe kerültét segítette a Nagyszombat városban lévő házuk, mert kezdettől, vagyis 1652-től az ottani Pázmány Péter által 1635-ben alapított egyetem teológiai karán mindig volt néhány pálos teológus. A tehetségesebb növendékeket, más rendekhez hasonlóan, ők is Rómába küldték felsőbb tanulmányokra. A 16. és 18. században fél száz pálos szerzetes fordult meg a római egyetemeken. Különben ez ma is így van, nem csak a pálosok tekintetében, hanem más szerzetes közösségek tekintetében is. Tőlünk a magyar rendtartományból nincsenek Rómába küldve, hiszen nagyon kevés a növendékünk, de Lengyelországból nagyon sokat küldenek ki Rómába, illetve egy érdekességképpen az ausztráliai tartományunk a növendékeit, szinte mindenkit a római házunkba küld, és ott kapják meg a képzést. Itt most nem kifejezetten azért, mert ők tehetségesebbek, hanem azért, mert teológiai szempontból sokkal ortodoxabb, vagyis katolikusabb a római képzés, mint hogyha azt Ausztráliában történne, és nem beszélve arról, hogy ugyan nagy a távolság, de még így is a rend számára kevésbé költséges az oktatás, hiszen Ausztráliában nagyon sokba kerülne a növendékek tanítatása, teológiai tanulása. Visszatérve a történelemhez, a komoly teológiai tanulmányok során számos szerzetesben kialakult az íráskészség és a hazai katolikus nyomdák, főleg a nagyszombati, sorban közé tették a pálos írók műveinek legjavát. A rendtörténetírás terén számosan ténykedtek, közülük kiemelkedett Andreas Eggerer, bécsújhelyi szerzetes, aki 1663-ig folytatta a rendi krónikát, majd utána Benger Miklós 1727-ig. Streszka Márton, ugyancsak pálos szerzetes, folytatta 1727-től 1775-ig a fontosabb események ismertetését, ám ez már nem jelent megnyomtatásban. Egy névtelenségbe burkolózó, az esztergomi érsekség területén működő plébános egészítette ki 1786-ig, a rend eltörlésének évéig, a főbb események említése mellett a pálosokat érintő fontos dokumentumok másolatával. A tartalomból azonban kitűnik, hogy az utolsó rendfőnöki titkár Gyuris Kajetán őrizte meg és egészítette ki Streszka művét a feloszlatásra vonatkozó okmányok másolataival. Remete Szent Pál életét szívesen tárgyalták a pálosok, mint az osztrák Matthias Fuhrmann, a Decus Solitudinis című számos metszettelékes művében, amelyet Bécsben 1732-ben adtak ki. Vagy az égi pártfogó életrajzát, mint keretet használták fel rendi témájú mondandójuk előadására. Pongrácz István, varannói szerzetes, Triumphus Pauli című írása, amely Pozsonyban jelent meg 1752-ben, ezt példázza. A varannói kolostorunkban most is pálos szerzetesek vannak, lengyel és szlovák származású pálos szerzetesek. Ez az ország keleti részében, Felvidéken, Szlovákiában található. Tőketerebes nincs is olyan messze, ahol szintén pálos szerzetesek voltak, tehát ott van ez a búcsújáróhely, a Mária kegyhely, ahol én magam is többször megfordultam. Későbbiek folyamán majd a rendtörténet ismertetésekor a rendi szónokokról esik szó, és a pálos sok további működéséről. Ebben az időszakban így fogjuk majd a következő alkalommal a pálos rend történetét ismertetni a kedves hallgatókkal. Kedves testvérek, köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!